Kedves hallgatók, ez itt a Szólj be a papnak, bátor kérdések, őszinte válaszok fiataloknak a Mária Rádióban. Lehetőséget teremtünk, hogy papoktól, lelkészektől kötetlenül, tabuk nélkül kérdezzetek egy adott téma kapcsán. Élő, kávéházi vita alkalmaink legjobb pillanatait, illetve stúdióbeszélgetéseinket hoztuk el nektek.
Ez volt a hashtag Boldog Családunk című egyfelvonásos, illetve itt vannak a Adorján Molly, Sebestyén Vigóca, illetve itt vannak a vendégeink. A vendégekről annyit kell tudni, hogy a plakáton ugye volt 4 név, tehát ezek egy kicsit módosultak. Tehát minimálisan, mert már így látszik, hogy 3 vannak itt. Tehát én azt szeretem, hogy a vendégeim mutatkozzanak benn. Tehát.
Szervusztok, Asztalos Rihárd evangélikus lelkész vagyok. Én rajta vagyok a plakáton, és én is vagyok. Bár egyesek azt hitték, hogy én vagyok Somogyi Tibor, és azt írták a Facebookon, kiposztolt alá, hogy nagyon jól megválasztottad a partnereidet, nagyon csinosak, hát de az nem én vagyok. Tehát, hogy nagyon köszönöm a meghívást, és köszönöm azt, hogy ennek a részese lehettem. Én azt hittem, hogy hosszabb lesz az előadás, úgyhogy én még vártam. Én szerencsés voltam, mert az olajradiátor mellé kerültem, úgyhogy nem is fáztam.
Igen, az most mindegy kérdése, hogy... Szerencse, igen, hogy ki mennyire szereti a...
És köszönöm, hogy itt lehetek. Én 13 évvel ezelőtt még egy voltam itt ebben a helyiségben. Akkor még másként nézett ki, de jó volt, hogy valamivel betöltődött itt ez, és lehet, hogy még eljövök máskor is.
De legalább most megindézzük a kalóz szellemét ezzel a kulturális itallal, amit fogyasztunk.
Sziasztok, én Gerőj Mária Sára nővér vagyok, Boldogasszony iskola nővér, innen érkeztem a szomszéd sarokból, a Svetichből, és én ilyen beugrós vagyok, én nem szerepelek a plakáton, de most ennek ellenére mégis itt vagyok, és nekem is nagyon tetszett az előadás, úgyhogy köszönöm, hogy része lehettem. Igaz, kicsit sok volt benne a tragédia, de majd azért feldolgozom.
Jó estét kívánok, Iván Barna vagyok, Debrecen Mester utcán vagyok beosztott lelkész. Nekem ez a hely ismeretlen, ebbe a kocsmába soha nem jártam.
3 éve szihált.
Én ez valahogy kimaradt, 20 éve volt, talán 25, hogy én itt voltam egyetemista is. Ez úgy távol esett tőlünk. Én is beugrós vagyok, úgyhogy a plakáton nem szerepelek. Amit én szeretnék hozzáfűzni, az az, hogy egy ilyen helyzetben semmiképpen nem élhetek vissza senkinek a bizalmával. És azt gondolom, hogy nem csak én, hanem az is, akinek mondjuk nincsen az életében egy ilyen lelkészi titoktartási fogadalom. Már csak azért sem, mert hogyha elárulod egy embernek a bizalmát, akkor azzal megszakítod a kapcsolatot. És miközben a bizalmasa vagy, aközben vagy a lelkiismerete is, aközben lehetsz horgony, segítőkéz. De hogyha elárulod, onnantól kezdve ez a viszony megszűnik, és már az a kis lehetőséget sincs meg, hogy néhány szóval, egy gesztussal valamivel megpróbáld visszatartani, jó irányba terelni. Azt, hogy mindenkin segítünk-e. Van egy ilyen pillanat Jézus életében, amikor megy hozzá egy beteg, és Jézus ránéz, és megkérdezi, hogy akarsz-e meggyógyulni. És akkor az ember azt mondja, hogy akarok. És ez nem mindig van így. Tehát van olyan pillanat, amikor tényleg azért jön, hogy elmondtam, de azért akartam elmondani, mert olyan jó róla beszélni. Olyankor az ember tehetetlen. Tehát ha nem változtatni akar, ha nem gyógyul, ha nem érzi azt, hogy ez gond, bűn. Nem tudom, tudjuk-e pontosan, hogy mi a bűn. Mert szerintem azt így egy ilyen beszélgetés alkalmával jó tisztázni. A bűn teológia fogalma szerint, hogyha nagyon pontosan szeretnénk fordítani vagy visszaadni, akkor az céltévesztés. És hogyha valaki oda jön hozzám és azt mondja, hogy ez és ez van az életemben, akkor amikor én bűnről beszélek, mostán egyébként egyre kevésbé, akkor nem azt akarom neki elmondani, hogy ha ezt fogod csinálni, akkor Isten jön és jól elver, hanem én arról akarok neki beszélni, hogy az életedben van egy céltévesztés, és ennek a céltévesztésnek az lesz az eredménye, hogy. Tehát itt cselekedetekről és következményekről beszélünk. Nem elsősorban penitenciáról, meg büntetésről, hanem következményekről. És nekem az a dolgom, vagy az a lehetőségem, hogy arról beszéljek, hogy az ördög nagy csábítása az az, hogy nem fog történni semmi. De hogy is haltok meg, mondta a kígyó, nincs következménye a cselekedeteidnek. És nekem meg az a feladatom, hogy elmondjam, hogy van.
Igen, nekem igazából két megjegyzésem, meg egy kérdésem lenne, hogy az egyik megjegyzés ahhoz kapcsolódik, ami a szülők szerepéhez kötődik. Ugye szerintem meg kell kérdezni azt, hogy az, hogy a gyereket mondjuk 9 évesen 10 magánórára járatjuk, az vajon tényleg azt szolgálja, hogy a gyereknek jó legyen, vagy ez a saját megfelelési kényszerünk. Én nem vagyok még szülő, én egyetemista vagyok, de szeretnék szülő lenni. Most inkább azokhoz szólnék, akik itt ülnek a közönségben, és szeretnének szülők lenni, vagy akár szülők. Én első kézből tudom azt, hogy ez visszafelé szokott elsülni. Tehát ugye ez a darabban is meg van említve, hogy ebből is ugye adódhat egy ilyen negatív töltet, hogy ugye a sok az nem éppen jó. Ugye a másik, amit kiemelnék így az írással kapcsolatban az, hogy teljesen elhittem, hogy a lány az meghalt, úgyhogy ezt szeretnék gratulálni. Ez tényleg nagy fordulat volt, amikor kiderült, hogy nem. És ugye a kérdés meg ahhoz szólnám, mint rendező, hogy lesz-e ennek folytatása, lesz-e még egy felvonás, nagyobb színpadon, nagyobb közönség előtt valami változtatás?
Lehetséges. Tehát igazából ezen a darabon már dolgozunk. Hát 3 éve volt az első úgymond bemutató, akkor még más szereplők voltak. Aztán Vigóval elkezdtünk dolgozni rajta 2 éve, csak aztán jött a Covid, és aztán közben még át is írtam a darabot, aztán új anyát kapott, aztán... Tehát igen, csak ugye sok minden máson is dolgozunk, tehát sok minden máson is dolgozunk, tehát ez a probléma, de szerintem még simán lehet, hogy lesz folytatása. Tehát meg van egy olyan történet is egyébként a darabnak, hogy van egy olyan sorozat, hogy drámavideó, és akkor például, tehát ahogy lefilmezzük úgymond a drámát, például abban is elkészítettük, tehát így ott is meg lehet nézni, csak ott megint más, tehát egy kicsit filmes eszközökkel van. De azóta is történtek változtatások a szövegbe, szóval. Hogyha elég valaki ilyen vágy fülű, meg vágy szemű, akkor így észre, hogy hoppá, az nem is volt ott, tehát igen. Tehát ez így, tehát szerintem lesz még folytatása, úgyhogy. De egy konkrétumot még nem tudok mondani.
Uh-huh. Akkor most én jövök.
Megint magamhoz ragadom a szót.
Én most egy picit ugrok, jó? Most elvonatkoztatok a darabtól. Van egy vers, nem tudom a címét, csak 2 sorát. Szerelem, ha egyik a másikát repülni hagyja, de ha zuhan, félszárnyát kölcsön adja. Számomra ez jelenti az összetartozást. Akkor, amikor én fiatal voltam, az nem most volt, múlt század, múlt évezred, akkor ha együtt szerettem volna lenni azzal, akit úgy gondoltam, hogy nagyon szeretek, akkor össze kellett házasodnunk. Most itt a szexről van szó első sorban. Ma már, és akkor majd ebből jön a kérdésem, ma már kirakjuk a Facebookra, tévében egyenes adásban, nincs tévém 20 sok éve, csak hallom, és elborzadok. És akkor fölteszem a vádló kérdést, hogy az egyház, most nem mondom, hogy milyen, csak maga az egyház beleszólhat-e, akar-e beleszólni abban, hogy a médiában milyen tartalmak jelenjenek meg? Mert a fiatalok, és akkor most utalok a darabra, a fiatalok nem azt látják, hogy a szerelem az egy intim dolog. Az róla, meg rólam szól. Rólam, meg róla szól. Én nagyon örülök annak most, semminek nem örülök a Covid kapcsán, csak a maszkoknak a közösségi közlekedésen. Mert nem csókoloznak hangosan. Szóval bocsánatot kérek, nem az irigység beszél belőlem, de undorító. És ne nevessenek a fiatalok, mert ezt csinálják. Mit akar az egyház tenni? Mert olyan szépen elmondta itt most mindenki, hogy a család milyen jó, hogy családban lenni jó. Aha, de mit teszünk azért, hogy a fiatal ezt lássa, hogy ez legyen a példa? Nem pedig az, amit a tévében, meg a YouTube-on, meg mit tudom én, hol látnak.
Fiatal embernek szeretnék először röviden válaszolni. A feleségem tanárnő. Nekem is van egy pedagógus végzettségem. két lányunk van, egyetlen külön órára sem járnak. Jártak lovagolni, van kutyájuk, macskájuk, szaladgáltak gyerekkorukba, míg meg nem kapták a telefont. Én sem jártam gyerekkoromba soha, külön órára, és a gyerekeim se. Nem kell. A feleségem a Debreceni Refinek az igazgatónője, mind a két gyermekemet úgy irattuk be, vagy azt a felvételi pontot jelöltük, egy általános gimnázium. Legyen gyerek. Sokkal többet jelent az, szerintem sokkal többet tanul abból, mint hogy nem tudom, OKTV-t nyerjen, vagy bármi hasonlókat. Én soha nem nyertem, mondjuk nem is próbálkoztam, de egyébként se sikerült volna. Szóval nem látom értelmét. Egy gyors kitérő még. Nagyon sokat mondjuk azt, hogy a gyerekek ma túl vannak terhelve, és hogy milyen rettenetes nyomás alatt vannak. Lehetek őszinte? Nem lehetek őszinte?
Mármint, hogy nincsenek.
Egy-egy elit gimnáziumban biztos. De egyébként meg, hogyha megnézzük őket, akkor hazamegy, ledöglik az ágyra, és nem csinál órákig, napokig, hetekig, hónapokig semmit. Ez a túlterhelt gyerek, ez egy... A hölgy kérdésére. Mit tudunk tenni? Ha nagyon őszinte akarok lenni, akkor semmit. A gyerek nem is tévét néz, hanem olyan internetes tartalmakat, amik aztán nem, hogy a közelünkben vannak, hanem határon, sőt óceánon túl vannak, és mindenhonnan ömlik rá. Az az életérzés, nem akarom azt az út használni, hogy az a szenny, ami körülvesz bennünket, ami meghatározza a gondolkodásukat, az érzéseiket, egy dolgot tudok tenni én. Az, hogy megpróbálok neki felmutatni otthon egy másik képet arról, hogy mi a család, meg azt, hogy családon belül, házasságon belül mit jelent az intimitás. Ezen túl azt gondolom, hogy nem sok lehetőségem van. Akkor, amikor hittanórán beszélünk, akkor lehet ezekről a kérdésekről beszélni. Ezek olyan dolgok, hogy elvetek egy magot, aztán majd 40-70 év múlva ebből lesz valami, ha egyáltalán lesz valami. Megpróbálom.
Én szeretek hinni abba, hogy lehetne szerintem szisztematikusan változtatni, bár egyre jobban azt érzem, hogy ehhez ilyen egyházi szinten kevés vagyok, de amit tenni tudok, az az, hogy tehát ahogy említetted, hogy hittanórán én beleállok bármilyen ilyen kérdésbe. Tehát, hogy hagyom, bátorítom, sőt, kérem is, hogy kérdezzenek, konkrétan kérdezzenek, direkten kérdezzenek, és aztán elmondom, hogy mit tanít erről a római katolikus egyház, és hogy mire figyeljen, legyen egy kritikai érzéke, mi az a videó, amit megnyit, és mi az, amire ő azt mondja keresztény emberként, hogy már pedig ez nem az enyém. És amit még nagyon szeretek, és egyre többször történik meg, hogy amikor már így este a kollégiumban vagyunk, és már így elcsendesednek, már nincs náluk a telefon, és akkor már készülődnek lefeküdni, és akkor kérdeznek valamit. És például kérdeznek, hogy miért lettem szerzetes, most akkor én nekem nem hiányzik az, hogy nincsen férjem, gyerekem, stb. És akkor én ezekre válaszolok. És akkor újabb kérdés jön, és újabb kérdés, és már azt veszem észre, hogy 40 perce beszélgetünk telefon nélkül, érdekli őket a téma, és őszintén elmondhatom, hogy mi fontos, nekem mi fontos, és hogy nekem, aki korban talán közel állok hozzájuk, mi segített dönteni, vagy hogy mik voltak azok a kapaszkodók. Úgyhogy szerintem a legtöbb, amit mi tehetünk, az a személyes példa. Ott vagyunk, jelen vagyunk, kérdésekbe beleállunk, és én még egy talán, hogy szeretem provokálni őket. Tehát szeretek olyan provokatív kérdést feltenni, amit lehet, hogy otthon nem hall, de akkor a hittanórán elhangzik, és akkor elmosolyodik, belepirul, mert fiúk is belepirulnak, de akkor arról lehet beszélgetni, és akkor arról beszélgetünk.
Azért ez egy nagy üzlet. Tehát, hogy van egy üzletember Magyarországon, aki most pártalapításra is készül, vagy már ott van, és ugye ő úgy adja elő ezt a dolgot, hogy valójában nem ennek készült ez, meg nem így, meg nem úgy, meg nem amúgy, de a végén valahogy mégis ez lett a lényeg, és hát ebből ő nagyon-nagyon-nagyon jól megél. meg mindenki, aki ebbe belekeveredik. Tehát, hogy ne legyünk álszentek, ez azért van, sajnos, mert van rá igény. Tehát, hogy tehát ha nem lenne, akkor valószínűleg nem lennének. Tehát most a Covid idején nagyon sok kocsma bezárt, de csak azért, mert nem tudtok elmenni az emberek, nem azért, mert igény nem volna rá, mert közben a magyar ember sokkal több alkoholt fogyasztott, csak éppen otthon. Tehát most lehet, hogy a szexualitás is inkább otthon csapódott le, ki tudja. Erről nincsenek még adatok, meg információk, meg hát a magyar ember a közvélemény kutatáskor azért hazudik, de tehát igazából nem olyan régen 14 egyháznak volt egy ilyen kiáltványa a házasság védelmével kapcsolatban, aztán annak is azért voltak ilyen mellékzöngéi, meg félreértések, azok, amelyek okot adtak, hiszen volt benne egy mondat, amivel utána mégse tudott mindenki azonosulni. De igazából szerintem az a fontos, hogy az a világ, amelyben mi élünk, az a mi picin példánktól is tud nagyokat változni, és a személyes példamutatás az, ami a legfontosabb. Tehát egyrészt az, hogy rámutatni arra, hogy ennek a maga intimitásában a két embernek a magánügye lenne ez a dolog, és ezt nem kellene hatalmas kijelzőkön keresztül vetíteni, megnézni, meg nem tudom én, de hát nyilvánvalóan emberek megnézik, tehát különben nem lenne Gattyán György milliárdos. Tehát, hogy most akkor, tehát nekem az egykori esperesem mindig azt mondta, hogy amikor a presbitérium valamiben nem tudott dönteni, hogy hát Ricsikém, akkor mondd el nekik, hogy vagy szűz akarok maradni, vagy nászészakát akarok, mert a kettő együtt nem megy. Tehát, és nyilvánvaló, hogy ez a világ, ez e felé tendál, tehát egyre inkább exhibicionisták lettek. Tehát én valamelyik celebbel kapcsolatban hallottam, most meg egy másik pár is készül arra, hogy a szülésnek a lefolyását azt így premier plánban lesz. Igen, de van még sokféle live ezen kívül, de hogy már ez is így ilyen árucikké vált, és hogy valaki ezzel nagyon jól kasszált. Hát nekem egyik legszebb élményem, kettő, mert de most ezt nem tudom eldönteni, az STI vagy az idusé volt szebb, talán az idusé, de mindegy. Szóval, hogy ezeket nem bocsátja az ember árucikké, hanem megőrzi, és ő maga visszagondol rá, és nem feltétlenül kell ezt mindenhol kiposztolni, szerintem. Az egyházaknak a hangja, az meddig ér el? Hát nem sokáig. Tehát, hogy így nem túl nagy hegyeket tud megmozdítani embereknek a hangja. Ugyanakkor azért azt gondolom, hogy szólnunk kell. Gyakorló lelkészként, meg hitoktatóként magam is érzem annak a súlyát, hogyha probléma van egy gyermekkel, vagy éppen egy családban, akkor az hogyan csapódik le a mi óráinkon, és hogyan tudunk ezzel mit kezdeni. Szerintem az nagyon fontos dolog, hogy az embernek legyenek olyan képei, vagy akár ideálja is, akikben megbízhat. És jó dolog az, hogyha az ember bizalommal lehet, és rájöhet arra, hogy a másik embernek a hűsége, a kitartása, a másik ember mellett való megmaradása, az igenis példa lehet számára, nem pedig az, hogy mennyi lányjal voltam, vagy mennyi fiúval voltam éppen, vagy nem tudom én.
Nekem is lenne egy ilyen hozzáfűzni való. Hát én egyébként egy egyházi fenntartású iskolában tanítok, amikor ugye nem rendezek, vagy írok, ugye ez a szakmám, és hát bevallom, nekem is néha így ketté áll a fülem, amiket így elcsípek így a diákjaimtól, hát hogy beszélnek, mondjuk így a magánéletükről, vagy ahogy beszélnek, stb. De igazából ezzel nem tudom. Tehát tanárként nem igazán lehet hatékonyan tenni. Tehát igazából, ha a családban nem kezdik el szerintem a példamutatást, vagy a nevelést, akkor nem igazán működik a példa. Szerintem, de ne adjuk fel. Tehát se tanárok, se lelkészek, se papok, szóval...
Az jutott még eszembe, hogy van nekünk egy nagyon kedvelt példázatunk, a tékozló fiú példázata. Úgyhogy a példázat arról szól, ha valaki nem ismerné, hogy egy fiú otthagyja az apját, és aztán rövid időn belül a disznók vájújához kerül. Amiből szívesen jól lakna, de abból se adnak neki. És aztán, amikor eljut az élet mélységére, akkor azt mondja, hogy de hát van nekem egy atyám, ahol még az utolsó szolga is jól lakik, és elindul haza. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a példázat az élet története, mert mi mindannyian eljutunk valamilyen közelségbe a disznók vájújához. Mindenkinek az életében eljön egy bizonyos mélység, és aztán ebből a mélységből aztán majd el kell indulni haza. A kérdés az, hogy amikor az ember elgondolkodik a disznók vájójánál, akkor van-e az emlékei között, a történetei között, a kollektív tudásában egy út, ami visszafelé vezet. Mert hogyha nincs, akkor nincs hova visszatérni. Akkor nincs az az út, amin vissza lehet indulni, amin változtatni lehet. Ha van, akkor meg lehet elindulni. Tehát nekünk az a feladatunk, hogy ezt a visszavezető útat, ezt felvázoljuk, hogy na majd így lehet egyébként visszatérni, és talán így lehet majd egy elrontott életet rendbe tenni.
Nagyon repül az idő, úgyhogy igen, tehát azért még csak picit tudunk ugye nyújtani, tehát nem maradjon senkibe semmi, úgyhogy jöhetnek a további kérdések, csak legyünk tisztában vele.
Szóval én gyakorló nőgyógyászként annyit szeretnék hozzátenni, egy fiatal lány, egyszerűen nem tudom eldönteni, hány éves itt kezdődik az első probléma, ez ma mindennapos. A másik, hogy megkérdezem, mielőtt egy vizsgálat történne, hogy volt-e már együttlét a fiúval, és akkor így teljesen megdöbbenve, hogy ne lett volna. Ő kéri ki magának, és én érzem magam kellemetlenül, hogy egyáltalán felmerül bennem, hogy neki még nem volt. És hát igazából ezt csak a Lili karakteréhez szerettem volna így hozzátenni, hogy ez ma egy nagyon komoly kérdéskör, és nagyon komoly probléma, és igazából nem tudom, hogy a szülők ilyenkor hol vannak. És nekem is ugye sokszor az is kérdés, hogy ellássam-e, vagy ne lássam-e, segítsek neki, vagy ne segítsek, vagy mit tudok én megtenni, ami még jogilag belefér, orvosilag, vagy hogy mit tehetek meg érte. De a nevelés az valóban én is úgy gondolom, hogy a családban kellene, hogy kezdődjön.
Csak szerintem van egy olyan generáció, ez az én véleményem, aki nem akar úgymond, tehát akivel szigorúak voltak, és ő nem akar szigorú lenni, tehát úgymond, és azért túlságosan az ellenkező végletbe esik. Legalábbis ez a tapasztalatom, hogy sok az ilyen szülő, aki pont ezért mindent megenged a gyerekének meg.
Esetleg megkérdezem, hogy mégis van, aki jön, hogy ő HPV vizsgálatot szeretne, ugye ez egy szexuális úton terjedő vírus, amit tudunk, hogy a fiatalok nagyon gyakran át vannak fertőzve vele, és akkor úgy meg szoktam kérdezni, hogy mert ilyen sok partner volt, hogy ön már ezen gondolkodik, hogy esetleg lehet ilyen fertőzés, és akkor hát igen, volt néhány. És akkor ez már így tényleg, én azt gondolom, hogy a mai fiataloknak körülbelül egy szexuális kapcsolatot létesíteni az annyi, mint bemegyek a boltba és vegyek kenyeret, vagy tejet, vagy ne. Tehát sajnos ez tényleg minden nap ezt tapasztalom, tehát ez elég elkeserítő.
Szóval én még a darabhoz kapcsolódnék egy nagyon kicsit vissza, és a Lili helyzetén kezdtem meg gondolkozni, hogy ő ugye 17 évesen tudta meg azt, hogy örökbe fogadták, és ugye említve volt már azt, hogy ez viszonylag késő, és azt fogalmazódott meg bennem, hogy vajon van-e egy olyan ideális életkor, vagy egy olyan élethelyzet, vagy egy olyan körülmény, amikor talán szerencsésebb ezt elmondani az örökbefogadó szülőknek, vagy minden család más esetleg, és nincs ilyen általános igazság, amit mindenkire rá lehetne húzni.
Az én meglátásom szerint az a legjobb, hogyha ezt sosem titkoljuk, vagy minél inkább, minél hamarabb elmondjuk, nyilvánvalóan az ő szintjén, tehát a gyermeknek se kezdünk el beszélni az autó működéséről úgy, hogy az összes alkatrészt felsoroljuk és az összes folyamatot, hanem igazából elmondjuk, hogy ez így kerreg, az, hogy berreg, ez meg ez, tehát, hogy én ismerek, mondom, sőt, kereszteltem is olyan gyermeket, akit örökbe fogadtak. Csodás érzés volt. És közben a feleségem olvasott egy könyvet, amit nekem is a figyelmembe ajánlott, az a cím, hogy Igazibb az igazinál. Örökbefogadó szülőknek a történetét, illetőleg az ő válságos és örömteli időszakait dolgozza fel, amit jó szívvel tudok mindenkinek ajánlani. Én azt gondolom, hogy az a legtisztább ügy, hogyha kezdettől fogva, amint úgy érik a gyermek, nyilvánvalóan elmondják, közlik vele. Mert azért valljuk meg őszintén, hogy nem mindig az van, hogy mondjuk valamilyen hasonlóságot hordoz magán esetleg az a gyermek, lehet a bőrszíne, és még sorolhatnám termete, és még nem tudom micsoda az, ami meghatározó. Tehát egy idő után ez a gyermek úgyis levágja azt, hogy vagy éppen egy jó akaró, vagy egy gardróbban való kutatás után valahogy kiderülnek ezek a dolgok, és a gyökerét pedig mindenki meg szeretné ismerni. Én egyszer láttam egy olyan történetet, amikor egy kislányt gyermekkorában, nagyon pici korában fogadták örökbe a szülei, és végig titkolták, és aztán egy vidéki jókaró védőnő világított rá, hogy valójában ez a, hogy ő maga örökbefogadott, és ez a gyermek utána meg akarta ismerni a sajátjait, akik egyébként nem voltak rá kíváncsiak, és betagadta azokat, akik egyébként az életüket odaadták volna azért, hogy neki mindene meglegyen, és nyilván ez nem jól sült el ez a dolog, pontosan azért, mert titkolóztak, tehát hogyha kezdettől fogva elmondták volna neki az ő megértéséhez megfelelő módon, akkor talán ez nem történik meg. Mert az ember, akárhogy is nézzük, ha megtudja ezt, akkor nyilvánvalóan a gyökereit minden ember ismerni akarja. Vannak a szerencsések, akik vérszerinti családban élnek, és meg akarják tudni azt, hogy onnan is származnak, családfakutatással, egyebekkel foglalkoznak, de az ember mindig kíváncsi erre. És a másik dolog pedig az, hogy azért érthető Lilinek a kiakadása, vagy éppen az, hogy hogyan is, milyen eszközökhöz nyúl, pontosan azért, mert ő így akkor az egész életében, abban a 17 évben mindene megkérdőjeleződik, hogy az most igazság volt-e, valóság volt-e számára, valóban szeretnek-e, valóban ők az én szüleim, de azért én vallanám azt, hogy nem az az apa, meg nem az az anya, aki megszül, meg aki egy borgőzös órán volt olyan kedves, és két sejt egyesülése megtörténhetett, hanem az, aki hőcögteti azt a gyermeket, az, aki fel kell hozzá éjszaka, az, aki gondoskodni akar róla, és nem pedig az, aki, mondom csak így, egy mámoros estén sikerült így a dolog.
Csak egy pici kiegészítésként én is tudok kapcsolódni ahhoz, amit mondtál, hogy szerintem mindannyiunknak meghatározó az, hogy honnan jövünk, mik a gyökereink, itt ugye a gén szó hangzott el az előadásban, és annak a gyereknek, akit örökbefogadnak, neki az örökbefogadás az identitásának a része. Tehát joga van tudni szerintem minél előbb. Persze megvan, hogy abban a korban egy óvodásnak hogyan mondjuk el, később aztán még lesz kérdése még elmondani. Nekem is van több olyan barátom arról a plébániáról, ahonnan származom, ahol 3 gyereket is örökbefogadtak, mind a 3-at más szülőktől, mert saját gyerekük nem lehetett. A gyerekek az első pillanattól tudják, sőt az egyik gyereket úgy fogadták örökbe, hogy az ovis társa volt a másiknak, és annyira szimpatikus volt nekik, mert nálunk egy nevelő otthon is volt, hogy akkor azt mondták, hogy akkor nekünk van miből, meg hova fogadjuk, és akkor őt is örökbe fogadták. És ez náluk teljesen oké. Teljesen oké az, hogy mind a 3 gyereknek mások a biológiai szülei, de hogy egyébként meg egy szerető családban vannak, és hogy szerintem ez az identitásuk része. Mint ahogy nekem is az identitásom része, amilyen a szüleim, a nagyszüleim, a dédszüleim, tehát hogy neki is fontos, hogy ezt tudja, hogy honnan származik, és hogy hogyan került oda, és akárha még azt is hozzáteszem, tehát hogy az Isten így is szereti őt, és hogy az Isten nem akart neki rosszat, tehát nem véletlen, hogy egy olyan családba helyezte, ahol megkapja azt a szeretetet, amiből aztán ő ki tud bontakozni, és belőle egy felnőtt lesz. Tehát, hogy szerintem ez jó, ha tudja minél korábban.
Székely Szent Erzsébeten voltam, testvérgyülekezet, és egy 3 éves kisfiú mondta, hogy én örökbefogadott vagyok. És kérdeztem az örökbefogadó szülőt, hogy miért tudja a gyerek, miért mondták el neki. És az ember annyit mondott, hogy mert az emberek gonoszak. Úgyhogy 3 évesen el lehet mondani. És a gyerek tudta kezelni a dolgot, sőt, talán itt sokkal jobban tudta kezelni a dolgot. Amit ezzel kapcsolatban így szeretnék hozzátenni, hogy elmondani a fiataloknak, az, hogy ilyen megtörtént dolgokról beszélgetünk, és emberi válságokról, amik abból alakulnak ki. Most az Indexen volt valaki, aki írt egy cikket, hogy gyerek hazament, és a szülők nem fogadták be, és öngyilkos lett. Az, hogy honnan jövünk, az, hogy kik vagyunk, mik a gyökereink, azok igenis fontosak. Az identitás az egy fontos része az életnek, és ne dobjátok el ezt. Ne hagyjátok, hogy mindenféle új és divatos gondolatok és eszmék azt mondassátok veletek, hogy nekem nem lényeges, nem fontos a nemzet, a család, nemzetség, a rokonság. Mert amikor nincs és kiderül, hogy esetleg az, amit tudok magamról, az nem igaz, az igenis válság, az igenis krízis. Ragaszkodjatok hozzá, és legfőképpen a gyerekeknek adjátok majd tovább, mert a gyerekeknek is végtelen nagy szüksége van rá, hogy tudja, honnan jövök, mert addig, amíg nem tudja, honnan jövök, addig nem tudja, hová megy. Utolsó gondolat, hogy az ember nem akkor téved el igazán, amikor nem tudja, hogy hová megy. Ugye akkor téved el a hóban járó ember, amikor jön a hóvihar, és eltűnnek a nyomai. Az ember akkor van elveszve, amikor azt sem tudja, hogy honnan jött.
Pro észrevétel. A darab számomra nagyon érdekes volt abból a szempontból, hogy a múltat és a jövőt fitogtatta folyamatosan. Tehát a tragédia az itt kezdődik, hogy a múlttal és a jövővel vannak elfoglalva az emberek, én ezt gondolom. És ezt a darab nem direkt módon, de így én nekem ezt ábrázolta, mert hogy a jelen az, amiben tudunk tenni, élni, nem a múltban és a jövőben. Tehát itt most van hatásom az életemre, a környezetemre, bármire vagy bárkire. A múltamban nincs hatásom, a jövőmben nincs hatásom. És hogy maga én azt gondolom, hogy a tragédia jellegét pont ez határozza meg, hogy a múlt és a jövő rabságában élünk.
Ugye a 10 parancsolat benne van, hogy tiszteld apád és anyádat. Na ezzel azon a kérdés, hogy igazából ez hogyan kell kicsit értelmezni, mert... Ugye még az ember kisgyerek a szülő tekintélyét feltétlenül elfogadja, de hogy elkezd kamaszolni, vagy akár fiatal felnőtté cseperedni, ugye inkább megkérdezi a szüleit. Egyre inkább rájön a szülői is. Emberek bűnösök, megvannak a hibáik, pozitívumaik, stb. És ez még egy jobbik eset. Mi van például a szülő, családon belül agresszió létezik, függőség, vagy a diszfunkcionalitás. Ugye ilyenkor lehet például alkalmazni a tisztelt apád és anyádat.
Megvan ez a 10 parancsolat, és utána Jézus az új szövetség szerint két parancsol, a két nagy parancsolatban ötvözte az egész, és mind a kettőnek az első szava az ugyanaz, hogy szeresd. Tehát, hogy az új szövetségben még ez az atyáknak a feltétlen tisztelete volt az, ami elvárható volt, de Jézus azért egy egészen más szemszögből világította meg a dolgot. Tehát az, hogy, és ő maga is olyan példát mutatott, tehát ugye úgy fohászkodott az atyához, hogy Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem a pohár, de mindazáltal legyen meg a te akaratod. Tehát jó dolog az, hogyha az ember bele tud simulni abba, amit az ő szülei szánnak. Ugyanakkor ez nem biztos, hogy ez az ő útja. Tehát én számtalan esetben láttam olyat, amikor valaki a családi hagyományt követve betöltött valamilyen hivatást a későbbiekben, holott egyáltalán nem volt hozzá affinitása, csak és kizárólag azért kellett ez, mert ez volt a családi hagyomány. És egy boldogtalan, megkeseredett ember volt, aki nem szerette, hanem inkább ilyen tiszteletet erőltetett magára, és abból fakadóan ő betöltötte azt, ami után őt nem töltötte el örömmel, de megtette ezt. Tehát ez én gondolatom az, hogy ugye megvan a gyermeki hit, amely feltétlennek veszi magának az Istennek a létezését, jóságát, és aztán utána eljön az, amikor mindent megkérdőjelez az ember, hasonlóképpen az isteni tekintét is, meg a szülői tekintét is. És az a jó, Paul Ricoeur így fogalmazott, amikor elér az ember a második naivitáshoz, amikor már ismeri a körülményeket, már meglátja azt, hogy nem minden fekete és fehér, az én apám nem a legerősebb a világon, az én anyám nem a legjobban főz a világon, az Isten által teremtett világ nem a legjobb világ ebben a világban, és ennek ellenére tudom elfogadni azt. És ez az, amihez szerintem el kell jutnia az embernek, és akkor nem is tiszteletről beszélünk már inkább, hanem szeretetről.
Én még azt tudom hozzátenni, hogy kellett nekem például személyesen idő ahhoz, hogy meg tudjam különböztetni a szüleimet attól, amiket ők csinálnak. Tehát, hogy belátni azt, hogy igen, ők emberek, igen, ők bűnösek, igen, ők csináltak olyat, vagy csinálnak olyat, ami nekem lehet, hogy személyesen nem jó, vagy akár bűn, vagy mások szemében is az, bár ugye ez szerintem kár így méregetni az én szememmel, mert úgyse én fogok a végén mérlegre állítani senkit sem, hanem majd az Isten. De hogy nekem kellett idő ahhoz, hogy egyrészt én is felnőjek, és én is érezzem a súlyát annak, hogyha csinálok valami olyat, ami tényleg egy úgy gondolom, hogy na, szóval, hogy ez nem méltó, ez nem annyira abba az irányba visz, hogy én az Isten országát építsem. És abban a pillanatban már sokkal irgalmasabban tudok rájuk tekinteni, és el tudom különíteni azt, hogy igen, ez nem jó, de én attól őket szeretem és tisztelem, mert a szüleim akármit is csináltak, és hozzájuk tartozom, mert nem tagadom le őket. De hogy nekem ez például segített személyesen, hogy igen, én is követek el bűnöket, akkor miért is akarom őket méricskélni, vagy miért is akarom ezáltal azt mondani, hogy ő a világ legrosszabb, vagy a nem tudom, szülője ez vagy az. Azt gondolom egyébként, hogy a szüleink fele egy ilyen alapvető tisztelet akkor is jár, mert ők azok, akik igent mondtak ránk, és igent mondtak arra, hogy mi a világon legyünk. Tehát ilyen értelemben az Istennel közreműködnek, mert engedik, hogy mi itt legyünk. És mindegy, hogy utána, ilyen értelemben mindegy, hogy utána mi történik, ők ezt az igent megtették, mindegy, hogy hogyan, és ezért alapból egy tisztelet, én úgy gondolom, jár nekik.
Nem tudok neked érdemben válaszolni erre a kérdésre, mert csodálatos szüleim vannak. Azt tudom elmondani, hogy törvény, mint 10 parancsolat, az egy csodálatos dokumentum. Szövetség, kötés, dokumentuma Isten és ember között, amiben Isten egy lehetőséget ad az embernek. Ha érteni akarod magát a 10 parancsolatot, akkor az elejére tegyél oda egy olyan kis szót, hogy ha én vagyok az Úr, a te Istened, aki megszabadítottalak téged valamilyen emberi mélységből, akkor ez és ez válik valóra a te életedben. Nem ölsz, nem lopsz, és a többi. A 10 parancsolat két kőtábla közt, vagy két kőtáblára van írva, az egyik az ember és Isten kapcsolatát, a másik az ember és ember kapcsolatát hivatott szabályozni. A törvény, amit kérdezel, a határon van a kettő között. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez elsősorban nem csupán a biológiai apára és anyára vonatkozik, hanem arra, hogy része vagy egy társadalomnak, része vagy egy közösségnek. És abban a közösségben mindenképpen alkotó elem a tisztelet. Hogy vannak-e nehéz anyák és vannak-e nehéz apák? Igen, vannak. Viszont azt majd figyeljétek meg, hogy a nehéz apák gyermekei azok végtelenül kitartó gyerekek. Ajánlom mindenkinek megnézésre a Bíró című filmet, zseniális alkotás, senki ne hagyja ki. Szóval, ha tudod tisztelni a nehéz apát és a nehéz anyát, azt hiszem, hogy a javadra válik. És hiszem, hogy olyan utakat és olyan történeteket tanít meg, olyan dolgokra nevel rá, amik az életben mindig jó felé vezetnek, jó felé visznek majd. Egy utolsó gondolat, nekem is van két lányom, kamaszok, és nyilván az ember észreveszi azt a pillanatot, amikor bejön a gyerek, aki tegnap még azt mondta, hogy én apukám a legerősebb, és akkor behoz valami dolgot, hogy apa, old meg, apa mondja, hogy nem tudom, és akkor majd én. Tehát van az a pillanat, amikor a gyerek elkezdi szabályosan lebontani a bálványt, kill your idols. Ezek fájdalmas pillanatok, de ezek hozzátartoznak az élethez, meg a szülői léthez, és aztán ezek majd, ahogy tanult kollégám mondta, ezek majd a helyére kerülnek, és azt gondolom, hogy az ember azt, ami gyerekkorában az ő élete volt, az egy tanúságként szolgál, megerősítésként, és egy idő után azt fogja az ember mondani, hogy én azért vagyok az, aki vagyok, és azért jutottam el oda, ahova eljutottam, mert onnan indultam, ahonnan indultam, és azok közül indultam, és azt tett azzá engem, ami most vagyok.
A Szólj be a papnak csapata nevében köszönjük a figyelmet. Két hét múlva ismét jelentkezünk. Ha tetszett a műsor, és szeretnéd, hogy a saját városodban is beinduljon ez a kezdeményezés, írj a szólj be a papoknak @gmail.com-ra, vagy keresd minket a Facebookon.